Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 77. Zsoltárunk első versét énekeljük. 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Foglaljuk el helyeinket, magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, 445. számú dicséretünk első három versét énekelve, 445. számú dicséretünk első verse így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már megindulok, hogy rád bízzam magam.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt Jánosnak, a mennyei jelenésekről írott könyve 3. részéből, a 18. verssel kezdődő és a 22. verssel bezáródó igeszakaszból. Jézus mondja, azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten az ő igéjén keresztül megszólított bennünket. Jöjjetek erre a megszólításra, válaszoljunk. Válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk teremtő és gondviselő Istenünk, mert jóságod és mennyei ajándékaid tették és teszik lehetővé, hogy éljünk. Neked köszönjük a mindennapi kenyerünket, az öltözetünket, és mindent, amit te magad a mennyből aláküldesz nekünk. Köszönjük ajándékait sokaságát, köszönjük gyermekeinket, ezévi konfirmandusainkat. Legyen a te áldásod egyen-egyenként mindegyikőjük életén. Könyörögve kérünk a gyászoló testvérekért, a sírókért és vesztesekért. Imádkozunk a háborúságot szenvedőkért, a betegekért, és imádkozunk sokszor oly árva önmagunkért. Szólj és szólíts meg bennünket. Adj nekünk égi szót, és adj nekünk égi bölcsességet. Hadd lehessünk mi is magunk is áldásul és segítségül másoknak. Beszélgess velünk, Urunk, és végezd el azt a csodát, hogy a te szavadként halljuk meg, ami felhangzik. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Amen. Az ige meghallására készülve 155. számú dicséretünket énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk! 155. számú dicséretünket énekeljük. Thank you. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a már előbb olvasott igeszakaszból, Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyve harmadik részéből, annak egyetlen egy igeversét, újólag ez a 20. Jézus mondja, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Foglaljunk helyet. Ha kimondom ezt a szót, amit kétszer is olvastam az igében, hogy ajtó, akkor mindenkinek ugyanaz jut, vagy juthat az ajtó szó kapcsán az eszébe. Tudnélik, hogy az ajtó véd. Hogy az ajtó véd. Védi az otthonunkat, védi azokat, akik az otthonban élnek, és védi az otthonban élők értékeit, vagyonait. Éppen ezért sokfelé más szükségre is tekintettel az ajtót megerősítik, hogy adjon minél erősebb védelmet, és adjon minél nagyobb biztonságot. Az ajtó egyszer s mind rejti azokat, akik mögötte vannak a külvilág elől. Egyúttal rejti a bent élők életének minden titkát és intimitását. Senkire nem tartozik. Éppen ezért egy bezárt ajtó üzenet mindenkinek, aki kívül van az ajtón, hogy ez a mi világunk, ez a mi életünk, ami itt belül van, ez az én világom és az én életem. Testvérek, nagyon érdekes vallástörténeti és így szellemtörténeti üzenete is van az ajtónak. Nagyon érdekes. A pogány és a sémi népek életében az ajtónak volt és van kultuszi jelentése és jelentősége is. A házakat és a házban lakókat a pogány népek többek közt úgy gondolták védeni, hogy az ajtóra úgynevezett ajtóbálványokat faragtak. Abban a meggyőződésben, hogy az ajtó félfára odafaragott bálványkép védelmet ad azoknak, akik az ajtón belül élnek. Mai sokfelé a magyar nép életébe jelen van ez, a faragott ajtófélfa. És a pogány népeknél volt egy sok nehéz, rossz, számunkra elfogadható, és Isten igéje által tiltott szokás is, hogy embert áldoztak. És megtették azt, hogy a föláldozott embert elásták az ajtó küszöbe alá. Abban a meggyőződésben, hogy akit föláldoztak, annak a lelke védi a házon belül élőket. Ezért nem szabadott rálépni a küszöbre. Ezért kellett, és sajnos ma is gyakorolják sokfelé, Erdélyben magam is láttam, hogy át kellett ugorni a küszöböt. Mert hogy a küszöb alatt ott volt a hitük szerint az eltemetett áldozat, lelke is. Az ajtó tehát egyszerre adott és ad fizikai védelmet, és bizonyos népek, bizonyos emberek gondolkodásában adott spirituális védelmet. Lelki, szellemi védelmet a házban lakók, a bentlakók számára. Kedves testvérek, maga a Szentírás is sokat beszél az ajtóról. Beszél az ajtónak erről az általános védelmi szerepéről. De aztán nagyon sok minden másról is. Például beszél arról, hogy a mennyországnak van ajtaja. És aki egyszer oda be akar kerülni, az csak azon az ajtón keresztül mehet be. A napi igeolvasásunkban, a János evangéliumában olvassuk éppen most a juhok ajtaját. Jézus Krisztus pedig sokféleképpen értelmezi önmagát, többek közt ezt is mondja Jézus önmagáról, hogy én vagyok az ajtó. Ami azt jelenti, hogy engem megkerülve nem lehet bejutni Isten országába. Aki üdvösségre akar jutni, az engem nem tud megkerülni. Én vagyok az ajtó, csak rajtam keresztül. Én ezen a mai Isten tiszteletünkön egy sajátos ajtóról fogok beszélni, amiről Isten igéje, a felolvasott ige is szól. Ez pedig nem más, mint a szívünk ajtaja. Mert hogy a Biblia úgy beszél az ember szívéről, hogy azon is van ajtó. Kedves testvérek, hogy jól értsük az egész igei üzenetet, Jézusnak ezeket a szavait, egy kicsit odáig vissza kell lépnünk, hogy a Biblia mit tanít magáról a szívről. Azt tanítja, hogy a szív az ember lelki, szellemi, érzelmi központja. És talán sokan úgy gondolják, hogy ezen ma már a tudományos világ túlhaladt. Ez a Biblia régi nyelvezete, mintha a szív érezne, a szív gondolkozna, a szív vágyódna. Ajánlom szeretettel mindenkinek, akit érdekel, az elmúlt héten jelent meg Merkeli professzorral, a Semmelweis Egyetemnek, a szívsebész professzorával és tanárával egy nagy beszélgetés a szívről. És ez a naponta műtő és évtizedek óta az emberi szívekkel foglalkozó professzor, akit én magam is ismerek, és ezt az arcát nem ismertem, beszél arról, hogy a szív spirituális tulajdonságokkal rendelkezik. Sokkal több, mint egy hús és vértömeg. A szívnek van lelkisége. Egyenesen azt mondja ki ebben a beszélgetésben, mert rákérdez a beszélgető partnere, az újságíró, hogy megismerhető-e az emberi szív. És azt mondja, hogy nem. Nagyon sok mindent köszönhetünk a tudomány fejlődésének, a műszerezettség fejlődésének. Nagyon érdekes, amit mond. Azt mondja, hogy a teremtőt kellene jobban ismernünk, hogy jobban ismerjük a teremtményét, benne a szívet. De úgy gondolom, mondja, írja, hogy igazán soha nem fogjuk megismerni a szívet ebben a voltában, a teljes mélységében. Ne féljetek attól soha, ami a Bibliában van, hogy ezt régen írták. Akkor még úgy gondolták, hogy nem az agyunk érez, hanem a szívünk. De hát ezeken túl vagyunk, nem vagyunk túl. A teljes írás Istentől ihletett. A teremtő Istentől. Nincs benne semmi olyan, ami nem igaz a 21. században. Az idők végéig minden igaz lesz. Lehet, hogy egy darabig nem fér a fejünkbe, de majd egyszer eljutunk odáig. A szív egy különös dolog. Ő jól gondolja, hogy ha a teremtőt jobban ismernénk, többet tudnánk a szívünkről. Hát most olyan ígét olvastam, amikor a teremtő beszél a szívünkről. Szeretném, ha ezt az Isten tiszteletet arra szánnánk, hogy engedjük, közel engedjük magunkhoz azt, amit a teremtő mond a szívünkről. Kedves testvérek, azt mondja Isten igéje, hogy a szív az, ahova érkezik minden, és ahonnan kiindul minden. Azt mondja például az ige a szívről, hogy a szív teljességéből szól a száj. És ez alatt azt érti, hogy a beszédeink és a szívünk a legszorosabb kapcsolatban vannak egymással. A legszorosabb kapcsolatban. Jézus pedig egyenesen arról beszél, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, a paráznaságok és a gyilkosságok. A szívből. És ne attól féljetek, amit megesztek, hogy megfertőz bennőtöket, hanem attól, ami kijön belőletek, az a fertőző. Mondja Jézus. Nos, kedves testvérek, a Biblia azt mondja, a Teremtő Isten, hogy a szívünkön van ajtó is. Ez az ajtó betörhetetlen, fölnyithatatlan. A szívünk ajtajáról úgy beszél Isten ígéje, amely kívülről senkinek a számára nem nyitható. Nincs rajta kívül kilincs, csak belül. Mindenkinek a szívén van egy ajtó, mondja Isten ígéje, ezt senki nem tudja kinyitni, csak a szív lakója, belülről. Ami azt jelenti, testvérek, hogy a szív lakója az az én, döntöm el, hogy ki és mi előtt nyitom meg, vagy ki és mi előtt zárom be a szívem ajtaját. Én magam döntöm el, hogy kit és mit engedek be az életembe, kit és mit zárok ki az életemből. Ebben van a felelősségünk. Mindannyiunké. A Biblia azt tanítja, hogy a szívünk ajtaja működésének lényege az önkéntesség. Az önkéntesség. Önként nyitjuk meg. Másként nem nyílik, mert csak belül van a szív ajtaján kilincs. Hát most értünk oda, ami a fölolvasott igénk, amelyet a Biblia olvasó emberek, a hívő keresztény emberek, mint egy drága evangéliumi üzenetet szoktak hallani, hogy íme ez a csodálatos dolog, hogy Jézus odáll a szívem ajtaja elé, zörget, várja, hogy megnyissam. Ez a kereszténység leglényege. Milyen jó, hogy így van. Kedves testvérek, csak hogy a Biblia többet mond ennél. A Biblia azt mondja, hogy a szívem ajtaja előtt ketten állnak. Ketten állnak. Íme az ajtó elé állok és zörgetek. Ő Jézus. És van még valaki mindenkinek a szíve ajtaja előtt. maga Isten mondja el, hogy ki és mi. És így mondja, a leselkedő bűn. Na menjünk közel ehhez a komoly dologhoz. De még egyszer aláhúzom, a szívünk ajtaja előtt nem csak az örgető Jézus áll, hanem a leselkedő bűn. Az egyik zörget, ez Jézus, a másik leselkedik. Ez a bűn. Erről a két dologról szólok. Először erről a másodikról, hogy a szívünk ajtaja előtt ott áll a leselkedő bűn. Kedves testvérek, hogy ez valóság, hogy ez így van, ezt Isten maga mondja ki. Rögtön a Biblia legelején. Azt mondja Isten, hogy a bűn az ajtód előtt áll. Leselkedve rád van vágyódása. Az első, ami feltűnő a szívünk ajtaja előtt álló bűnnel kapcsolatban, amit Isten ígéje mond, hogy nem zörget, nem ad hangot, nem jelzi, hogy ott van. Pont úgy, mint egy tolvaj, aki be akar törni valakinek a házába. Akkor jön, mikor sötét van, és mit csinál? Először leselkedik. Várja, hogy egyszer valamiképpen meglássa, hogy hogy lehet bejutni. Esze ágába sincs zajt csapni. Leselkedik, mondja Isten a bűnről. Ott áll a szíved ajtaján, és leselkedik. És azért nem csinál zajt, hogy észre ne vedd, hogy meg ne tudd, hogy nehogy védekezz. Hogy nehogy éber legyél. Figyeli, mikor nyílik a számára, az ő számára a szíve ajtaja. A Teremtő Isten jól ismeri az embert, jól ismeri a bűnt, akkor mondja ki Isten ezt a figyelmeztető igét, amikor az első emberpár első gyermeke, Kain, készül megölni a testvérét, Ábelt. Az első embergyilkosság előtt. Akkor mondja ki Isten ezt Kainnak. Kain, vigyázz! A bűn az ajtód előtt leselkedik már. Rád van vágyódása. De te uralkodj rajta. Tudjuk a történetet, hogy a vége az, hogy Kain mégis megöli Ábelt. És azóta öljük egymást. Öljük egymást. Rettenetes módon. Ketten vannak a szívünk ajtaja előtt. A bűn, amelyik leselkedik némán csendbe, ajtónyitásra vár, és az örgető Jézus. Nem véletlenül tanácsolja például ezt az Isten, hogy minden félted dolognál jobban őrizd a te szívedet. Minden félted dolognál. Mert a bűn a szíved ajtajánál leselkedik, és rád van vágyódása. Amikor azt mondja az ige, hogy rám van vágyódása, akkor az azt jelenti ez a kifejezés, hogy meg akar valósulni bennem. amikor azt mondja, hogy a bűnnek rám van vágyódása, ott leselkedik a szívem ajtaja előtt, és vágyódik rám, az mindig azt jelenti, hogy egy konkrét dologban meg akar testesülni. Hazudj, lopj, csalj, légy irgalmatlan, állj bosszút. Ott van az ajtó előtt, vágyódik rám, az azt jelenti, hogy mindenképpen azt szeretné, hogy megvalósuljon bennem. A Biblia azt mondja, hogy a bűn soha nem hoz áldást, nem hoz jót, halált hord. Ha valakinek a szíve ajtaja ő előtte nyílik meg, halált hoz, kifoszt és tönkretesz. Minden boldogtalan élet mögött, a bűn előtt önként megnyitott szív állapota van. Mert hogy csak önként nyithatom meg belülről. Jézus zörget. A bűn leselkedik, vágyódik rám. Jézusról pedig azt mondja, ő önmaga, ímé én a szíved ajtaja elé állok. Nem sunyin, nem ravaszul, nem némán, nem titokban, hanem zörgetek. Zörgetek. Azért, hogy beengedj, és hogy én segítselek védelni belülről. Én segítsem védeni az életedet belülről. Kedves testvérek, ez elsőrenden azt jelenti, hogy Isten nincs senkinek a szívében. Szoktam ezt a balgasságot hallani, hogy mindenkinek ott van a jó Isten. A jó Istenke ott van a szívében. Nincsen ott, tisztelettel jelentem. Ilyet csak az mond, aki nem ismeri Isten igéjét sem, meg Istent magát sem. Szó sincs róla, hogy Isten bennünk lakna. Vallásossá lehetünk magunktól. A vallásos ember szíve állapotát az jellemzi, hogy kívül van Jézus. A hívő emberét az, hogy megnyitotta a szíve ajtát, és beengedte Jézust. Rengeteg ember mondja magáról, hogy vallásos, és ez azt jelenti, testvérek, a Biblia tartalmi összefüggésében, hogy Isten kívül van a szíveden, nincs belül. Mert hogy ő nem fog beósonni, az a bűn természete. Ő zörget és vár. Valamit nagyon tudatosan kell majd csinálnod, hogy soha el ne felejtsd. Hogy biztos legyél benne, hogy ez neked erőt adjon, hogy immáron nem kint van és zörget, hanem ahogy mondja, bemegyek ahhoz, hanem hogy tud, hogy már bejött hozzám. De jól értsétek, testvérek, nincs ilyen, hogy vallásos, és az ugyanazt jelenti, mint hogy hívő, hogy ugyanazt jelenti, hogy Isten a szívem lakója, nincs ilyen. Jézus világosan elmondja, kívül állok és zörgetek. Bárhány hívő veszi körül az életedet, bárhány Isten egyféleképpen lép be a szívünkbe. Úgyhogy félreérthetetlenül zörget, mindjárt elmondom, ez mit jelent. Én félreérthetetlenül megnyitom, elmondom még azt, hogy mit jelent megnyitni Isten előtt a szívemet, és akkor lakozást vesz benne. Jézus zörget a szívünk ajtaján. Testvérek, ez a zörgetés azt jelenti, hogy van valaki, az én zárt világomon kívül, aki kint van. Van egy zárt világa minden embernek. Egyszer meghallhatja, hogy onnan kintről jön egy zörgetés. Egy személy áll kint, ki be akar jutni az életembe. Nem oson, nem ravaszkodik, nem ügyeskedik. Nem kerüli meg az eszedet, a füledet, a szemedet, a szívedet, semmidet. Zörget. És nem fog betörni. Ha meg nem nyitod, soha nem lesz belőled üdvözülő, hívő ember. Soha. Mert azt mondja, hogy vár. Zörget és vár. Hol? Kint. És amíg meg nem nyitom, kint is marad. Ugye olyan nem történik, hogy vendég jön hozzád, és nem tudod, hogy hogy nyitottad ki az ajtót, de egyszer csak benn volt a vendég. Ugye ilyen nincs. Nincs ám lelki értelemben sem. Hogy Isten kívül van, Jézus személyébe zörget, egyszer csak valamiképpen már bent van. Nincs ilyen. El ne hidd. Aki ilyen sunyi módon közlekedik, az a bűn. Az a bűn. Vigyázz rá. Föl ne tűnjön neked, hogy ő is ott állt az ajtó előtt, és várt. Jézus, amikor zörget, tudomásodra akarja hozni, hogy itt vagyok. Még kint vagyok. És várok. Megnyisd a szíved ajtaját. Miként zörget az Úr? Nagyon sokféleképpen. Nagyon sokféleképpen. Mondok azért néhányat. Hogy zörget az Úr? Hát például úgy, hogy egyszer valamiképpen eljutottál egy keresztény közösségbe. Egyszer csak eljutottál egy gyülekezetbe. Egyszer csak kezedbe került a Biblia, és olvasni kezdted. Egyszer valaki beszélgetett veled, és valami áradt a szavaiból. Nem tudtad, hogy mi. Csak azt érezted, hogy valami jön felém, valami más. Valami számomra eddig ismeretlen. Valami nagy baj vagy betegséged, valami nagy gyászod van, és a nagy rohanó életedbe egyszer csak ez a nagy nyomorúság megállít, és elkezdesz gondolkodni, miért élek én? Mi az én életem? Ki vagyok én? Mi lesz velem, ha így élek tovább? Egy nagy csalódás ér lelkileg. Összetörsz. Az álmaid szertefoszlanak. Valaki zörget a szíved ajtaján. Jézus az, mert nem akarja, hogy egy is elvesszen közülünk. És akkor menjünk be a sűrűjébe, az ige üzenetének a sűrűjébe. Azt mondja Jézus, ha valaki a zörgetés után meghallja az én szavamat, és megnyitja az ajtót. Meghallja. Szóval nem csak hallgatja, hanem egyszer meghallja. Meghallja. Testvérek, szeretném, ha sikerülne elmondani, úgyhogy ne felejtsd el soha. Mit jelent hallgatni az Isten igéjét például most, aztán hazamenni, és semmi nem változik, minden marad így. És mit jelent meghallani az igét? Mert ez két dolog. Hallani Isten igét azt jelenti, ami itt történik ebben a templomban most is. Itt ülsz és hallgatod. Lehet, hogy 30 éve itt ülsz és hallgatod. Soha semmi nem történik. Amikor az ige arról beszél, hogy meghallani, az azt jelenti magamra venni. Szóval nem úgy van, hogy a takaró, vagy a Tamás, vagy teljesen minden kicsoda, a pap szépen beszél. Vagy érdekes volt. Vagy ezen elgondolkozom. Milyen nagy igazságokat mond ki? Vagy milyen butaságokról beszél? Ez azt jelenti, hogy hallgatod, de nem hallod meg. Meghallani Isten igéjét azt jelenti, hogy magamra veszem. Én rólam beszél. Az én életemről. Velem beszél. Nekem beszél. Rólam van szó. Hányszor hallottam már templomból kimenő emberektől, akik kezet fogtak velem. Jaj, hogy ezt pont nem hallotta a férjem. Mondom, tetszik tudni miért, mert pont nem neki kellett hallani, hanem önnek. Ez a különbség a között, hogy hallom az igét, meg a között, hogy végre meghallom. Voltál-e már úgy Isten tiszteleten, hogy meghallottad az igét? Az olyan megrázó, amikor valaki meghallja. Amikor ül a templom csendességébe egy csomó emberrel együtt, és végre valami történik vele, az, hogy meghallja az igét, hogy Isten vele beszél, neki beszél, róla beszél, az ő életéről van szó. Ezt mondja az Úr Jézus. És ha valaki meghallja az én szómat. És most megyünk a legmélyebbre. És megnyitja az ajtót. Mi ez a lelki mozdulat, ha a szívemen egy ajtó van, csak belülről nyílik? Mi ez a mozdulat, hogy megnyitom a szívem ajtaját Isten előtt? Mert Jézus az Istent hozza az ember életébe. Ennek az egész igeversnek a legnehezebb üzenete következik. Kedves testvérek, a legfontosabb mozzanat, és az egyetlen mozzanat, ami kell az üdvösségemhez, az örök életemhez, az most következik. Megnyitni a szívem ajtaját. Hányan vagytok már, akik oly közel vagytok ehhez? Akkor nézzük meg, mit jelent ez. Kedves testvérek, csak akkor fogjuk ezt is megérteni, ha megértjük, hogy Isten hogyan teremtett meg bennünket. Nyitott szívvel. Nem volt bezárva szívünk ajtaja Isten előtt. Értettük Istent, hallottuk Istent. Amikor az első bűnt elköveti az ember, bezárult a szíve nyitott ajtaja. Azóta bezárt szívvel születünk. A bűn zárta be a szívünket Isten előtt. Mindannyiunké ilyen. Mindannyian bezárt szívű emberek vagyunk Isten előtt. Ezért Isten kívül van az életünkbe. Így érkezünk, hogy kint van, és egyszer mégis be akar jutni. Hogy könyörülhessen, hogy segítsen, hogy megmentsen, hogy üdvözítsen, hogy boldogítson, hogy gyógyítson, hogy megbocsásson. Kívülről nem lehet. ahogy a bűn bezárta, egyetlen egy dolog nyitja ki, a bűnbánat. A bűnbánat. A bűnbánat nyitja ki a szívünk ajtaját. És csak belülről lehet. Senki nem tarthat helyettem bűnbánatot. Senki. És ilyenkor derül ki, hogy mennyi önigazult, büszke ember van köztünk, aki erre már nem hajlandó. Addig Jézus csak kint áll és zörget. Egy életen át is kint áll és zörget. Testvérek, a bűnbánat, hogy egyszerűen elmondjam, azt jelenti, hogy amit az életedbe magadra vettél Isten szava nyomán, hogy ez bűn, azt mondd el és kér rá bocsánatot. Ez a bűnbánat. Aki meghallja, magára veszi. A bűnbánat ennyit jelent a keresztény nyelvben, hogy amiről megértettem már, hogy ez bűn az életemben, összekulcsolom a két kezem, elmondom az én Uramnak, és bocsánatot kérek rá. Ekkor nyílik meg a szív ajtaja. Ekkor nyílik meg a szív ajtaja. Másként nem nyílik meg a szív. Csak így. Kell-e így nekünk Jézus? Kell-e így nekünk az Istennel való közösség? Nem kell tótágastálni, nem kell teljesíteni. Csak, idézőjelben csak ennyit. Aki megnyitja, ahhoz bemegyek. Testvérek, a bűnbánat az ajtónyitás. A bűnbánat az ajtónyitás Isten országa felé. Az egyetlen lehetőség. Ezért zörget Jézus a szívünk ajtaján. Ezért nem tör be, nem osom be, nem zsarol, zörget és vár az önkéntes mozdulatra. Bemegyek ahhoz, és vele vagyok, vele vacsorálok. Azt jelenti ez, hogy közösséget vállalok vele. Attól kezdve Isten minden jó téteményének gazdag áldottja leszek. Nem leszek többé egyedül. Sem a betegségben, sem a halálban, sem a halál után. Megértettétek? Azzal fejezem be, hogy most még Jézus áll a szívünk ajtaja előtt, és zörget. De eljön az idő, amikor mi állunk az ő ajtaja előtt. És zörgetünk, hogy bebocsásson az ő országába. Mindnyájan ezt fogjuk tenni. Mert azt mondja az ige, hogy nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. De nem mindegy, hogy mit fogok hallani, mikor én zörgetek Jézus ajtaján, aki az egyetlen ajtó a mennyország felé. Azt hallom-e, hogy jöjj, én áldottam és örököld ezt az országot?
vagy azt hallom, amit Jézus mond, távozzatok tőlem, ti átkozottak, nem ismerlek titeket. Kintről nem lehet ismerkedni. Ugye nem úgy van, hogy úgy beszélgetünk emberek, hogy megismerjük, hogy ott van köztünk az ajtó. Csak úgy, ha kinyitom. Ímé az ajtód előtt állok, és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ő szíve ajtaját én előttem, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Szinte minden vasárnap vannak köztünk gyászolók is, juttassa eszünkbe egy-egy gyászoló család jelenléte azt a gyönyörű evangéliumi éneket, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy olyan türelmesen zörgeted a szívünk ajtaját, olyan kitartóan. Köszönjük, hogy olyan félreérthetetlenül zörgeted meg, és várod, hogy egyszer megnyissuk bűnbánatban. Köszönjük, hogy olyan egyszerűvé tetted azt, hogy lakozást vehess bennünk, hogy újra élő kapcsolatunk lehessen a Teremtő Istennel. Könyörülj rajtunk, hogy legyőzzük az büszkeségünket, az önféltésünket, az önigazságainkat, a magyarázkodásainkat, a menekülésünket. És hadd mondjuk el csendbe neked, hogy mit láttunk meg bűnnek már az életünkbe. És szeretnénk rá bocsánatot kérni. Köszönjük, hogy neked ez az ajtónyitás elég. Hadd legyenek sokan, akik ajtót nyitnak most előtted. Amen. Mondjuk el azt az imát, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Kedves testvérek, foglaljatok helyet, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját, az iratterjesztés szolgálatát. Jelzem újulag, hogy az iratterjesztésben az elhangzó igehirdetések írott és nyomtatott formában megvásárolhatók. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, kedden este 6 órakor a férfiak biblia órája, szerdán 7:30-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor biblia óra, csütörtökön este 6 órakor a kisifi, pénteken délután 5-kor a miniéfi, este 6-kor a nagyifi biblia óráit tartjuk. Szombatonként 10 órakor konfirmandus óra van, és vasárnap 10 órakor istentisztelet, gyermekistentisztelet, majd 11:30-tól a kórus próbája. Ahogy jeleztük a konfirmandus gyerekeknek is, felnőtteknek is, és szeretteiknek is, most istentisztelet után egy rövid megbeszélést fogunk tartani a szülőkkel és a gyermekekkel együtt. A menet az lesz, hogy kimegyünk mindannyian a templomból, kis friss levegő közel bejön, és aztán én visszahívom a konfirmandusokat és konfirmandus szülőket, tehát ne menjünk haza, visszahívom, és itt a templomban egy rövid megbeszélést fogunk tartani az elkövetkezendő időről. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik özvegy Rédecsi Gyuláné testvérünket, aki 82 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást közöttünk lévő gyászolóknak. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végére érkeztünk, 445. számú dicséretünknek a 6. versét énekeljük, majd azt követően a magyar himnuszt. 445. számú dicséretünk 6. versét, Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben.